Mivel úgy látom, hogy hát úgy nagyjából hívő emberekkel vagyunk együtt, ezért ennek nagyon örülök, és hát megkérlek tisztelettel, hogy álljunk fel, és egy imádságot mondjunk el. Szerető mennyei atyánk, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy szent ígéret tanulmányozhatjuk, hogy egy kicsit az első pünkösdi eseményekbe betekinthetünk, a te szent igéd által, szent lelked által, kérünk üld el szent lelkedet, és mutasd meg a te jóságodat, hatalmadat, szeretetedet, és add, hogy megértsük a te szent igédet, szívünkbe fogadjuk, megtisztuljunk, és aszerint is éljünk. Kérünk, hallgass meg imánkat, és áld meg a jelenlévőket. Amen. Mindenkit, aki különböző élethelyzetben, különböző örömökkel és gondokkal, vagy betegséggel, vagy öregséggel küszködik, kérlek, tekints rájuk kegyelmesen, és add meg nekik azokat a kegyelmeket, amelyekre életüknek ebben a szakaszában szükségük van. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, egybegyűlteket. Előadás sorozatot hirdettem pünkösdre való felkészülés jegyében. Készüljünk együtt pünkösdre címmel. Tehát mindazokat szeretettel köszöntöm, akik most már ennek a meghirdetett sorozatnak a második előadására is eljöttetek. Az, hogy mi is történt az első pünkösd alkalmával, hogyan árad ki a Szentlélek, erről részletesen Lukács evangélista számol be az apostolok cselekedetei második fejezetében. Mielőtt felolvasom ezt a szentírási szakaszt, a bevezetőben meghatározom a bibliai lexikonok segítségével, mit jelent a pünkös szó, és a zsidó körében az Ószövetség idején milyen ünneplő volt szó. Az elején nem mondtam pár szót magamról, mert az elmúlt előadások során elég részletesen beszámoltam, hogy ki vagyok, meg kik vagyunk, Pongrász Robertnek hívnak, feleségemmel együtt vagyunk itt. Korábban katolikus teológiát végeztem, papnak készültem, később egy másik protestáns teológiát is elvégeztem. Mindezzel együtt szeretném hangsúlyozni, hogy nem felekezeti tanítás fog itt elhangzani, hanem a Biblia összefüggései alapján, amit én megértettem, azt szeretném a kedves hallgatóknak nektek elmondani. Úgyhogy mindezek a szentírás összefüggései alapján leellenőrizhetők. A célom az, hogy segítsek a pünkösdre való felkészülésben, hogy megértsük a Szentlélek jelenlétét, szerepét az életünkben, és egy kicsit hatékonyabban tudjunk együttműködni a Szentlélekkel, hogy a szívünk megtisztuljon, és Krisztushoz méltó életet éljünk. Tehát ez a célom. Aki Krisztust válaszza, Krisztus majd vezetni fogja az övéit. Ebben biztos vagyok. Tehát akkor a pünkös szó a görög pentekoszti kifejezésből jön, ami azt jelenti, hogy 50. Tehát a görög pentekoszti kifejezésből jön, azt jelenti, hogy 50. Krisztus feltámadása és mennybe menetele után az 50. napra vonatkozik. Krisztus feltámadása után 40 napig többször is megjelent az ő tanítványainak, és idézett nekik az Ószövetségi Szentírásból, tanította őket, megmutatta a kezét és az oldalát nekik, velük együtt evett, és megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ugye az írások alatt az Ószövetségi Szentírást kell érteni, mert az Új Szövetség akkor még nem volt írásba foglalva, amikor Jézus tanított. Lukács evangélista azt írja, hogy Jézus elmagyarázta a tanítványainak mindazt, ami az írásokban róla szólt. Mózes 5 könyvében, a Zsoltárokban és a prófétáknál. Ezekből idézett Jézus, amelyek rá vonatkozó messiási jövendőlések voltak. Az első előadásom során már idéztem ezt, de azért ismét fogom, hogy akkor Lukács evangéliumából a Szent István Társulat katolikus fordítása alapján szeretném idézni, hogy mit mondott Jézus az Emmauszi tanítványoknak, és később a 11-nek, akik összejöttek, és akiknek megjelent. Lukács 24-26. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes profétánál elmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. És amikor a 11-nek megjelent, azután így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. be kell teljesednie mindannak, amit rólam a Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Szükséges, hogy imádkozzunk, mielőtt olvassuk a Szentírást, hogy a Szentlélek megnyissa az értelmünket, hogy megértsük az írásokat. Tehát, amint mondtam, Jézus a feltámadása után többször is megjelent 40 napon át a tanítványainak. Pál apostol ír az első korintusi levelében arról, hogy nem csak a tanítványainak, hanem több mint 500 hívő testvérnek jelent meg egyszerre. És azt írja az apostol, hogy ezek közül egyesek meghaltak, mások élnek. Azt jelenti, hogy amikor a levelet írta, utána lehetett járni annak, hogy akik éltek, tényleg találkoztatok a feltámadt Jézussal? Tehát ennek utána lehetett járni. Szeretnénk akkor ebből idézni a korintusi első levélből, hogy mit ír Pál apostol, az 1 Korintus 15-ből, erre vonatkozóan. Ez 1 Korintus 15:3-8. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam, tehát a Szent István társulat fordítása szerint. Krisztus meghalt a bűneinkét az írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt ismét az írás szerint. Azt jelenti, hogy az írás szerint, hogy az írás beteljesedett. Meg volt jövendőlve, és úgy történt. Olvasom tovább. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánok pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is Pál apostol, rendkívül alázatos. Ő saját magát idétlennek vagy elvetéltnek nevezi, mert ő üldözte Krisztus egyházát korábban. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és rámárasztott kegyelme nem marad bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Látod, hogy helyre teszi saját magát is, és mindenki? Az Isten benne levő kegyelme munkálkodott Pál apostolnak az emberek üdvösségéért. Tehát amikor a 11 apostolnak egy alkalommal Jézus megjelent, János Evangélium a 20. fejezetében, a feltámadása után, amikor megjelent, János Evangélium a 20. fejezetében ezt olvassuk. Ezt mondta az Úr Jézus. János 20:21-23. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! Vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyers, akinek megtartjátok, az bűnben marad. Tehát ezt miért olvastam fel? Azért, mert kedves jelenlévők, amikor az Úr Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványainak, akkor nekik adta a Szentléleknek egy kisebb mértékét. Mert rájuk lehet, és azt mondta, vegyetek Szent Lelket. De mire kellett ez? Hát arra, hogy fel tudjanak készülni a Szentlélek kiáradására az első pünkösdre. Mert ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk Krisztus szavainak, ahhoz a Szentlélek segítségére van szükségünk. A saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni, az nem elegendő. Szükséges, de nem elégséges a mi akaraterünk. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát ezért volt ez. És engedelmeskedni akartak a tanítványok Krisztus új szeretet parancsolatának is, amely szerint Jézus azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Tehát Jézus megmutatta, hogy milyen a szeretetnek a legnagyobb foka, mert ő az életét adta a barátaiért mindannyiunkért. És ahhoz, hogy ennek a parancsnak a tanítványok engedelmeskedni tudjanak, ahhoz valóban szükségük volt arra, hogy lássák, hogy Jézus feltámadt a halálból, és hogy a Szentléleknek megkapják először a kisebb mértékét, végül pedig a Szentlélek teljes betöltésében részesedjenek. Na most egy kicsi előzmény még a bevezetőben. Az Ószövetség idején a pünkösd aratási ünnep volt, sőt zarándok ünnep. Mindjárt felolvasom a második fejezetből az apostolok cselekedeteiből, hogy történt a Szentlélek kiáradása. Ott majd hallani fogjuk, hogy a különböző országokból hívő zsidók jöttek Jeruzsálembe, mert aratási ünnep volt, az első termés ünnepe, és egyben örömünnep, amely során hálát adtak a búza termését. Ezen a napon semmilyen munkát nem végezhettek. A pünköst vagy a hetek ünnepe így is nevezik, vagy a hetek ünnepe. A hetek ünnepe eredetileg tehát a földműveléshez kapcsolódott, később pedig arra is emlékeztek, hogy az Úr a Sínai hegyen nekik adta az Isten törvényét, a saját törvényét. Tehát az Úr törvényére való emlékezésnek a napja is volt. Emléknap. És ilyenkor nagy tömegek tolongtak Jeruzsálemben. Azért hívták, miért hívták hetek ünnepének? Elmondom, azért hívták hetek ünnepének, mert a páska utáni első napon, a páska az a húsvét zsidó neve, de most ez egy kicsit komplikált, mindjárt azt is elmagyarázom. A páska utáni első nap volt a zsengekébe meglóbálásának az ünnepe. Zsengekébe. Ezen a napon támadt fel Krisztus. Milyen érdekes. Tehát volt a páska, az ugye szombat versett, és a hét első napja, a következő nap volt a zsengekébe meglóbálásának az ünnepe. És ettől az ünneptől kellett számítani 7 hetet. 7-7 az 49 nap. És a rákövetkező napon volt a hetek ünnep. Ez az aratási ünnep, ez az 50. Így most értjük? Így világos? Tehát ez egy jószövetségi ünnep volt. Szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát a termését való hálaadás ünnepéből lett a Szentlélek kiáradásának az ünnepe az új szövetség idején. Mert ezen a hetek ünnepén árad ki a Szentlélek. A tanítványok nem tudták, hogy mikor fog kiáradni a Szentlélek, nekik csak készülni kellett. Jézus megmondta, hogy várjatok addig, ameddig erőt tölt el titeket a magasságból. Maradjatok Jeruzsálemben. Ők nem tudták, hogy ezen a napon fog kitöltetni a Szentlélek. De készültek rá. Na most a tovább még a bevezetőben. A zsidó férfiak évente 3-szor kellett felmenjenek Jeruzsálembe. Ilyenkor hálaadományt is vittek, mert üres kézzel nem lehetett az Úr szín előtt megjelenni. Tehát évente 3-szor zarándokoltak Jeruzsálembe. Először a páska ünnepén, ami összekapcsolódott a kovásztalan kenyerek ünnepébe. Hát a páska ünnepe, a zsengekéve meglóbálásának a napja, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez a három ünnepkör együtt volt. Ez nagyon nagy ünnep volt a zsidók számára. Szeretném hangsúlyozni, ahogy az előbb is mondtam, ugye ez 7 napig tartott. A zsidóknál nem húsvét van. Hát egy zsidóval találkozó, és azt mondott, hogy húsvét az... Ez nem. Tehát ilyen nincs náluk, hogy húsvét, mert ők nem fogadják a Jézus Krisztus értük hozott áldozatát. Ebben most nem megyek bele. A zsidóknál nem húsvét van, hanem páska ünnep van. Na, mit jelent a páska szó? Azt jelenti, hogy elkerülés. A pusztító angyal elkerülte azokat a házakat Egyiptomba, amely házaknak az ajtófélfájára és a szemöldök fájára a bárány vérét fölfestették. A bárány vére Krisztus vérének az előképe volt. A pusztító angyal oda nem ment be. Ezt írja az Ószövetség, a kivonulás könyve, Mózes második könyve. Tehát ez az elkerülés ünnepe, ezért páska. Csak is a bárány vére által szabadultak meg, ami az Isten bárányának, Krisztus értünk kiontott vérének az előképe volt. Ilyenkor mire emlékeztek a zsidók? Arra, hogy az Isten megszabadította az ő népüket Egyiptomból. Az egyiptomi fogságból. Az Úr Jézus ezen az páska ünnepen adta áldozatul önmagát értünk. És a hét első napján a zsengekével bemutatásának az ünnepén támad fel. Zsengekével. A búza első termése. Hát Krisztus az elsőszülött a holtak közül. Ő támad fel elsőnek. Nem azt jelenti, hogy nem támadtak fel korábban, akik feltámadtak, azok is Krisztus feltámadására áldozata és feltámadása következtében támadtak fel. Másképp nem támadhattak volna fel a halálból. De Krisztus a holtak zsengéje, tehát ezért nagyon a feltámadottak zsengéje. Ezért a zsengek éve meglóbálásának a napján támad fel. A hét első napján. Mindez a mindenható Isten előre tudása és ismerete alapján történt. Na most ez volt az első ünnep, az arándok ünnep. A második a hetek ünnepe, amiről szóltam. Amikor kiáradt a Szentlélek, aratási ünnep volt, a zsidók ismét feljöttek ünnepelni Jeruzsálembe. A harmadik nagy ünnep, amelyiken föl kellett menni Jeruzsálembe, a sátoros ünnep volt, vagy a sátorok ünnepe, ez 7 napig tartott. Őszi ünnep volt, és az őszi ünnepkört zárta le. Még volt előtte 2 másik ünnep is, a küldzengés ünnepe és a nagy engesztelési nap, de ezekkel most nem foglalkozunk. A sátoros ünnep a bűntől és a haláltól megszabadult hívőknek az Istennel és egymással való örvendezését vetítette előre, amely az újjáteremtett földön fog megvalósulni. Egy kicsit a sátoros ünnepen a zsidók előre tekintettek arra az ígéretre, milyen lesz, amikor Isten újjáteremti ezt a földet. A 118. Zsoltár is erről szól. Erre az ünnepre íródott, hogy újongás van az igazak sátraiban. Az Úr jobbja győzelmet szerzett. Az Úr jobbja felmagasztalta benne hívőket, hogy az Isten hatalmasan cselekedett az ő népéért, hogy megszabadította és megszabadítja a halálból, és föltámasztja őket, és átviszi az ő országába. Az Úr a jobbja hatalmasan cselekedett. Az Úr jobbja felmagasztalta a hívőket. Péter apostol azt írja a levelében, a második levelében, hogy mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért az ő ígérete szerint, mert Izaiás profétánál is megvan írva. És képzeljétek el, hogy ez a katolikus egyház katekizmusában is benne van. Idézi az új földet, mint reménysége. A sátoros ünnep előtt még volt 2 ünnep, amit mondtam, a kürzengés ünnepe és a nagyengesztelési nap, ezzel most nem foglalkozunk. Tehát 3 nagy ünnep volt, amikor felmentek Jeruzsálembe, a hívő zsidók is megjelentek az Úr színe előtt. Az első a páska ünnep volt, ehhez kapcsolódott tehát a zsengekéve bemutatásának az ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepével, amely 7 napig tartott. Ebből lett a keresztény húsvét, Jézus feltámadásának az ünnepe. A második zarándok ünnep, a hetek ünnepe, ebből lett a keresztény pünkös. Mert ekkor áradt ki a Szentlélek, és jött létre az ősegyház. A harmadik zarándok ünnep a sátorok ünnepe volt. Ilyenkor sátrakban, lombsátrakban voltak a zsidók. És ünnepeltek. Örömünnep volt. Ez pedig az új föld reménységét vetítette előre a számukra. Kedves hallgatók, ezeket az ünnepeket az Isten rendelte. Nem ők találták ki. Ezt az Isten rendelte. És amint látjátok, ezeknek óriási tartalmuk van, és beteljesednek az új szövetségben. Mindegyiknek jelentése, jelentősége van. Tehát a hetek ünnepén pünköskor árad ki a Szentlélek először a 120 tanítványra, és mivel aznap 3000-en megkeresztelkedtek, így aznap létrejött az ősegyház. Na most ezután, a hosszú bevezető után, akkor felolvasom a Szent István társulat fordítása szerint, hogy hogyan árad ki a Szentlélek az első pünkös során. Az apostolok cselekedetei második fejezetéből, hát érdemes meghallgatni az egészet, mert kivonatosan, de rá fogok egy kicsit térni, főleg a vége felé. Így olvasom. Amikor elérkezett a pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző vagy különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek nagybetűvel, ahogy a Szentlélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze, nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták, és Mezopotámiának, Judeának, Kapadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirenek körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Ámultak, bámultak, és ezt kérdezgették egymástól. Mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték. Tele itták magukat édes borral. Péter beszéde. Péter a többi 11 kíséretében előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan. Vegyétek tudomásul, hallgassátok meg szavamat. Nem részegek ezek, amint vélitek, hiszen a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez az, amiről Joel proféta szólt. Az utolsó napokban mondja Isten, kiárasztom lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok jövendőlni fognak. Az ifjak látomásokat látnak. Az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban. És profétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenne a földön. Vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap árnyékba, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. Károlyi fordítás szerint rettenetes napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül! Izraelita férfiak, halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, amint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Tehát az Isten. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettitek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hisz Dávid így jövendőlt róla. Na figyeljük meg! Most idézi a másik szöveget a Szentírásból, a 16. Zsoltárt. Szemem előtt az Úr minden időben. Ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örül hát szívem és nyelvem éneke, sőt testem is reményben nyugszik el. Mert nem hagyod lelkem a holtak honába. Nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Figyelj, ez Jézusra vonatkozik. Az élet útját mutatod nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. Megjegyzem, hogy ezt egy 1000 évvel korábban a 16. Zsoltárban Dávid leírta. A messiásra vonatkozóan, és ez szó szerint beteljesedett. És ezt idézi Péter apostol. Ebből idéz. Jézus Krisztusra vonatkozóan. Testvérek, férfiak, olvasom tovább. Hadd mondjam el nektek Dávid pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van közöttünk. Mivel azonban proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett, az ő utódai közül ültet majd valakit trónjára. Látnokként Krisztus feltámadására utalva, mondta, hogy nem marad az alvilágban, vagy a sírban, s testét nem éri rothadás. Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, ennek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölemelte, kiárasztotta az atyától megígért szent lelket, ahogy látjátok és halljátok. Mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis mondja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, és ellenségeidet lábad alá teszem zsámoljuk. Ha jól emlékszem, ez a 110. Zsoltár első verse. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. Eddig van Péter apostol beszéde. Hát 10 nap folyamán mi történt? Tehát Jézus felment a mennybe a 40. napon, feltámadása után. Mi történt a 10 nap alatt? Csak röviden mondom. Az iskarióti Júdás helyébe megválasztották sorsvetéssel és imádsággal kísérve Mátyást, a 12. apostolnak. Hogy legyen valaki, aki kezdettől fogva Jézussal járt, olyat választottak. Kezdettől fogva Jézussal járt, és tanulja Jézus feltámadásának is. Hogy együtt tanúskodjanak a feltámadt Krisztusról. Ezen kívül egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt. Egyetértésben és egységben voltak. imádkoztak, Krisztusnak engedelmeskedve Jeruzsálemben maradtak, és várták a megígért Szent Lelket. Tehát elnyerték a feltámadt Jézustól, ahogy mondtam, a Szentléleknek először egy kisebb mértékét, a feltámadása után, és amikor kiáradt a Szentlélek, akkor teljesen betöltötte a tanítványokat a Szentlélek. A kisebb mértéket azért kapták, hogy fel tudjanak készülni a Szentlélek fogadására. Meg kellett tisztítaniuk a szívüket. Az egymás közötti vetekedés le kellett tenni. Az önzés, a bűnöket. És egyetértésre, egy akaratra jutottak el. És amikor eljutottak egy akaratra, egyetértésre, amikor szeretetben is összefortak és imádságban, a Szentlélek akkor jött el. És ezt miért mondom? Mert ez a végidőben is így lesz. Az a végidőben is így lesz. Szeretném folytatni. Akkor az Úr Jézus Krisztus pedig elküldte nekik a Szent Lelket a mennyből, ahogyan azt megígérte. Na most, felolvasottakkal kapcsolatban, amit olvastam itt az apostol cselekedeteiből. Hangsúlyozni szeretném, hogy az első pünköskor a Szentlélek kiáradásának látható és hallható jelei voltak. Tehát ahhoz, hogy ne engedjük magunkat megtéveszteni mindenféle természet fölötti megnyilvánulásokkal, ismernünk kell az Isten igéjét, a Szentírást, annak belső összefüggéseit, és főleg ismernünk kell a mi megváltunkat, szintén a Szentírásból és a vele szerzett tapasztalatok által, hitbeni tapasztalatok által. Tehát, mi kísérte a Szentlélek eljövetelét? Annak látható és hallható jelei voltak. Szélvészhez hasonló zúgás jött az égből, betöltötte a termet, amelyben voltak. Következő. Lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg, és szétoszlottak az imádkozó tanítványok feje fölött. A 120 tanítvány feje fölött. Lángnyelvekhez hasonló. Szentlélek, nyilván a Szentlélek jelképezte, mert Szentlélek maga volt az. És amikor betöltekeztek Szentlélekkel, akkor különféle nyelveken kezdtek beszélni. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek az akkor beszélt élő nyelvek voltak. Az egyik tanítvány az egyik nyelven dicsőítette Isten nagy tetteit, a másik nyelven szólt, így a különböző tartományokból és országokból jött zsidó zarándokok, mindegyik a saját anyanyelvén hallotta, hogy hirdetik az evangéliumot. Ez volt a nyelvcsoda. Tehát nem ismeretlen nyelven halandzsáztak, elnézést kérek a kifejezését, hanem az akkori népek valamelyikének a nyelvein, vagy nyelvén, és amikor az zarándokok megérkeztek, mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni, hiszen 120 tanítvány volt. A 120 tanítványra, amikor kiáradt a Szentlélek, az egyik, mit tudom én, etiópul szólt, a másik kappadókiai, ahogy éltek azon a nyelven, a harmadik a, nem tudom én, milyen cirenei nyelvjárásban, és mindenki hallotta a saját anyanyelvén, hogy hirdetik Isten nagy tetteit. Azt írja a Szentírás, ők úgy szóltak, ahogyan a Szentlélek adta nekik, hogy szóljanak. Akkor még egyszer felolvasom, hogy hallgassuk meg. A 2:5-6. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben az ég alatt minden névből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze, nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját anyanyelvén hallotta, amit beszéltek. Nem ismeretlen nyelven beszéltek. Mindenki a saját anyanyelvén hallotta. Tehát itt, és a 11. vers, szintén a Szent István Társulat fordítása szerint, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok halljuk, hogy a mi anyanyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Közben azok galileaiak voltak, és nem ismerték ezt a nyelvet. A Szentlélek tanította őket. A Szentlélek által szóltak ők. Ez a nyelvcsoda. Istennek minden lehetséges. Tehát szélvészszerű zúgást támadt, lángnyelvek ereszkedtek rájuk, és hallható és látható is volt a 120 tanítvány számára. A tömeg a zúgást hallotta. Ezért mind oda gyűltek, és nagy volt a megdöbbenés. Károlyi fordítás szerint megzavarodott a tömeg. Nem tartom jónak ezt a fordítást. Nem megzavarodott, hanem megdöbbent. Talán jó. A Szent Jeromos katolikus fordítás szerint egészen elképedtek. Lényeg ez, hogy valami rendkívülire figyeltek föl. Tehát a tömeg, amely összeverődött, ők is hallották a zúgást. Azt nem írja, hogy a lángnyelveket látták volna, de itt az előbb, ahogy olvastam, talán Péter hivatkozik rá, hogy amit láttok és hallottok, az is lehet, hogy látták. Tehát ugye a tanítványok a belső teremben voltak, a tömeg meg kint volt. A tömeg pedig az épületen kívül verődött össze. Az összegyűlt sokaságban levők mindegyikük a saját anyanyelvén hallotta a 120 tanítványtól, hogy azok a Szentlélek által hirdetik Isten nagy tetteit. Na most minek nevez Jézus a Szentlélek kiáradását? Jézus a Szentlélek kerességének is nevez. Ez volt a Szentlélek keresség. A múlt alkalommal ugye az előadások egymásra épülnek. Nem lehet mindig mindent elmondani. Csak a múlt alkalommal elmondtam, hogy a keresség az bemerítést jelent. A baptizmó görög szó van ott a Szentírásban. Az azt jelenti, hogy a vízbe bemerít. És amikor a lelkész vagy a szolgálattevő valakit megkeresztel, akkor teljesen alá meríti a víz alá. Így hanyag. És utána kiemeli. Kiemeli a vízből. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy belemerítkezik Krisztus halálába, és kiemelik őt részesül Krisztus feltámadásába. Ez a keresség. A bemerítéses keresség. Amit a Szentírás, az Új Szövetség tanít, mint gyakorlatot. Na most, amikor a Szentlélek eljött, ugyanígy merítkeztek be a Szentlélekbe. A Szentlélek teljesen betöltötte őket. Ezért nevezik ezt Szentlélek kerességnek. A magyar nyelv inkább a kereszt szóval van kapcsolatban, és nem a bemerítő szóval. Ezért nevezzük Keresztelő Jánosnak, és nem Bemerítő Jánosnak. Tehát a magyar nyelvnek van egy sajátossága, és ezt mi elfogadjuk, szép a nyelvünk, gyönyörű, nem is szeretünk ezen változtatni, maradjon ez így. Tehát akkor mit mondott például Keresztelő János? Keresztelő János, amikor beszélt a Mesiásról, akkor azt mondta a Mesiásról, hogy amikor eljön ő tűzzel, és Szentlélekkel fog titeket megkeresztelni. Már előre hirdette, még nem tudta, hogy ki az. A Szentlélek által. Hogy ő tűzzel és Szentléleket fog keresztelni. Na ez az esemény, amikor kiáradt a Szentlélek. Az Úr Jézus megígérte a feltámadt Jézus, mielőtt a mennybe ment, hogy János csak vízzel keresztelt, ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az apostolok cselekedeteiből Jézus mennybe menetel előtt mit mondott a tanítványainak? János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Látod? Szentlélek keresség. Tovább lépek. Ezért, amikor a 3000 ember aznap vízzel megkeresztelkedett, Jézus Krisztus nevében, ők a Szent Lelket is megkapták, tehát a lélek kerességében is részesedtek. Ezt nem írja az apostolok cselekedetei, de ebből ez következik. Mert aki Jézus Krisztus befogadja a szívébe, megtér, és megkeresztelkedik, arra a Szentlélek is ki fog áradni. A tiszta szíve. Erről van szó. Mivel a 3000 lélek csatlakozott a tanítványokhoz, és megbánták, megvallották bűneiket, és Jézus nevében megkeresztelkedtek, ugyanúgy elnyerték a Szentlélek ajándékát, mint a 12 vagy a 120 tanítvány. Ezt így kell érteni, hiszen létrejött az ősegyház. Hogy néz neki az, hogy 120 tanítványra kiárad a Szentlélek, ott van a tömegből 3000 ember, aki megkeresztelkedik, és ők nem kapják meg a Szentlélek. Hát az Isten nem személyválogató. Először megkapta a 120 tanítvány, megtértek, megvallották bűneiket, Krisztust választották, és utána rájuk is kiáradt a Szentlélek. Miért hangsúlyozom ezt? Mert a végidőben is így lesz. Így lesz. Először megkapja a hívő maradék minden nemzetből, nyelvből és ágazatból. Ők hirdetik. És utána, akik megtérnek, ugyanúgy megkapják a Szentlélek. Ugyanúgy Isten népéhez fognak csatlakozni. Ez egy nagyon fontos dolog volt, amit most itt hangsúlyoztam. Lesz egy megtisztult maradék minden nemzetből, nyelvből és ágazatból, ők teljesen átadják az életüket Krisztusnak, rájuk kiárad mindenhol a Szentlélek, az egész világon, ők a Szentlélek erejével hirdetik az evangéliumot, és Jézus második eljövetelét. Ezt sokan meghallják, döntést hoznak, a szívüket átadják Jézusnak, megtérnek, és rájuk is kiárad a Szentlélek. Ezért mondta Jézus a végidőről szóló beszédében, Máté 24-ben. Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A Szent István Társulat fordításában is így van, hogy bizonyságul. Tehát Isten országának evangéliumát eddig is hirdették, az elmúlt 2000 év alatt. Ugye, hirdették? Igen ám, csak nem biztos, hogy a Szentlélek erejével. És nem biztos, hogy Krisztusnak azt a tiszta evangéliumát, amit ő hirdetett és az apostol. És nem biztos, hogy egy megszentelt nép hirdette. Megszentelődött nép. Hirdették. Kétségtelen. De a végidőben a hirdetés úgy lesz, hogy Krisztus Isten országának ez az evangélium, amit Krisztus hirdetett és az apostolok. Hirdettetik az egész világon, bizonyságul, az azt jelenti, hogy a Szentlélek erejével. Minden népnek. És akkor jön el a vég. Addig nem jöhet el. Miért? Mert mindenkinek döntés kell hozni Krisztus mellett vagy ellen. Aki Krisztust válaszza, az üdvözül. Aki nem, az elkárhozik. És ezt az evangélium hirdetést jelek és csodák fogják kísérni, és hangsúlyozom, halott feltámasztás is. Tehát ne engedjük magunkat félrevezetni, mert lesznek hamis jelek is. Én nem tudok olyanról, hogy a Kárpát-medencében Jézus Krisztus nevében halott feltámasztás történt volna. Pedig az apostolok, Péter is és Pál is halottat is támasztottak fel. A Szentlélek második kiáradása nagyobb mértékű lesz, mint az első. Tehát meg kell jelenjen a halott feltámasztás is. De nem ez lesz a döntő, ez is bizonyíték nyilván, erről majd a legutolsó előadáson szeretnék szólni, hogy mi az, ami az Isten lelkétől van, és mi az, ami a bukott angyal fejedelemtől. Hogy lehet a kettőt megkülönböztetni. Ez a negyedik előadás lesz. Tehát akkor folytatom. Tehát a Szentlélek a második eljövetele az első pünköskor történt kiáradást messze meghaladóan fog bekövetkezni, amit jelek és csodák is fognak kísérni, beleértve a halott feltámasztást is. Mert az apostolok is támasztottak fel halottakat Jézus nevében. Tehát ilyen esetről a Kárpát-medencében nem tudok. Távoli eseteket lehet mondani, én nem voltam ott, nem lehet azt leellenőrizni, mondani lehet. Ezért ne engedjük magunkat becsapni. És Isten országának ezt az evangéliumát fogják hirdetni. Bocsánat, hogy ezt mondom, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, mindenkinek a hitét, meggyőződését tiszteletben tartom, és a jelenlévőket szeretem. Nem az egyházi és az egyházi hagyományoktól és tanításoktól megerőtlenített evangéliumot fogják hirdetni, hanem azt, amit Krisztus képvisel, ami a Szentírásban. Ezt fogják hirdetni. Bizonyságul minden népnek. És a Szent István Társulat fordításából is akkor ezt felolvasom, hogy lássuk, hogy tényleg így van, mert az elő fejből mondtam a Károlyi fordítás alapján. Máté 24:14. Ezt jegyezzük meg ezt az ige helyet. És tanuljuk meg. Ezt mondta az üdvözítő. Az Isten országának ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, csak akkor jön el a vég. Miért szükséges ez? Azért, mert ennek nyomán az emberek szembesülnek a bűneikkel, felismerik a megváltójukat, megvallják bűneiket, és Krisztushoz térnek, és tudnak dönteni, és a Szentlélek ki tud rájuk áradni. És fontos ez, mert Jézus Krisztus második eljövetelét ez meg kell előzze. A Szentlélek kiáradása és az ő eljövetelére való felkészülés. Amit a Szentlélek kiáradásáról tudni kell a Szentírásból, az hasonlatképpen össze van kapcsolva a Palesztinához kötött korai és kései eső fogalmával. Palesztinában két nagy eső volt. Közte is voltak még kisebb esőzések, de volt a korai eső. Ez csiráztatta ki a gabonát. És volt a kései eső. Ez érlelte be a gabonát az aratásra. A két eső között voltak kisebb esők. Na most, a korai eső az a Szentlélek első kiáradására vonatkozik. Amikor az első pünköskor eljött a Szentlélek. A kései eső a második kiáradásra vonatkozik. Amikor még nagyobb erővel fog kiáradni a Szentlélek. Szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát az első pünköskor, mikor az volt a korai eső, 3000 ember tért meg. A késői eső a Szentlélek mostani végidőben történő kiáradását jelenti, ami beérleli a Krisztusban hívőket a megszentelődésben az örök életre. Miért van szükség Szentlélekre? Hát nyilván a korai esőben te úgy tudsz részesedni, hogyha megtérsz, és a Szentlélek elkezd munkálkodni a szívedben. Hát nem mehetsz vissza 2000 évvel ezelőtt, hogy részesedjél benne. De most részesedhetsz, vagy eddig már, hogyha részesedtél. Ezt nem tudom, ezt te tudod. És hogyha te a Szentléleknek engedsz az Isten igéje nyomán, akkor elkezdesz a bűnre nemet mondani, és Isten akaratára igen. És Isten parancsolataira igen. És hogyha te felveszed ezt a küzdelmet, és ezt komolyan veszed, akkor a Szentlélek nagyobb kiáradásában is fogsz részesedni. Most gondolj, menjünk vissza a természeti képhez. Hát a korai eső, hogyha nem szök, ha nem, a búza nem jött ki a földből, akkor hiába árad ki később a késői eső, mert nem érlelte be a gabonát, mert nem volt, amit beérlelje. Aki nem részesedik a korai esőben, az nem fog a késői esőben sem részesedni. Sokan azt gondolják, jó helyen vagyok. Én jó egyházban vagyok, beleértve a mi közösségünket is. És nem készülnek Jézus második eljövetelére, és nem tisztítják meg a szívüket. És csalódni fognak. Mert rájuk nem fog kiáradni a Szentlélek. A Szentlélekre azért van szükségünk, hogy a Szentlélek megemészen minden bűnt bennünk. Hogy Krisztus győzön, és a Krisztusnak a képmása kialakuljon bennünk. A magatartásunkban, a szavainkban, a lelkületünkben, a cselekedeteinkben, a szeretetünkben, egy szóval a jellemünkben. Megmutatkozik Krisztus. Hát bűnre nem fog a Szentlélek kiáradni. Bűnös szokások vannak, vetekedések a gyülekezetben, a keresztény közösségekben, uralkodás. Erre áradjon ki a Szentlélek? Ezt hitelesítse. Ezt én nem hiszem. Kell egy megtisztult nép minden nyelvből és áldozatból, akik a szívüket Krisztusnak adják, és csak Jézusnak akarnak engedelmeskedni. Tehát akkor a továbbiakban, most mi egy olyan időszakban élünk, amikor minden hívőnek meg kellene bűnbánatban, rendszeresen és bűnvallomásban meg kellene tisztítani a szívét. És állhatatosan kérni a mennyei atyától Jézus Krisztus nevében a Szent Lelket, hogy formáljon magának olyan népet, és mi is oda tartozunk, akik Krisztus népéhez tartoznak, Krisztus hívő népéhez. Bármely felekezetben is legyünk most. Ez az előadás nem arról szól, hogy át kell állni valahova. Még egyszer hangsúlyozom. Ha te Krisztust választod, Krisztus vezetni fog. Mert ő a jó pásztor. És ő az életét adta a juhokért. És azt mondta, én ismerem enyémet, és enyém ismernek engem. És a juhok megérzik, és meghallják, hogy melyik az a pásztor, amelyiknek a hangja az ő hangja, és azt követik. Az idegen hangjától elfutnak, azt nem követik. Ameddig ez nem történik meg, tehát, hogy a Szentlélek formálja magának egy hívő népet, minden nemzetből, nyelvből és ágazatból, addig két lehetőség maradt abban a tekintetben, hogy el tudjuk dönteni, hogy egy természet fölötti jelenség egy gyülekezetben, ahol nyilvánul az Isten fő, Isten lelkétű van, vagy a bukott angyal fejedelem csapja be a hívőket. Amikor a világosság angyalának adja ki magát. Az egyik lehetőség az, tehát, hogy a bukott angyal fejedelem becsapja a hívőket, és amit ők a Szentlélek kiáradásának gondolnak, az valójában nem az, csak hasonlít hozzá, hogy ők annak élik meg. Sajnos van ilyen, ezt ki kell mondani. Ez azért történik, mert a sátán tudja, hogy kevés ideje van. És hogyha a Krisztusban hívők megszentelődnek a keresztségük óta elnyert korai eső segítségével, akkor ki fog áradni rájuk a Szentlélek. Nagyobb mértékben is. És ezt ő nem tudja megakadályozni. A bukott angyal fejedelemnek nincs arra hatalma, hogy megakadályozza a Szentlélek kiáradását. Bűnökbe visz vele bennünket, hogy ne legyünk alkalmasak rá, soha nem kapjuk meg a Szentlélek. De nem tudja megakadályozni a Szentlélek kiáradását. Ezért mit csinál? Előre szalad és meghamisítja. Miért? Azért, hogy lejárassa a karizmákat. Lejárassa ezt az egészet. Hogy amikor előre eljön a Szentlélek, akkor az emberek azt mondják, hogy hát én ezt tudom már. Hát ki végül kiderült, hogy milyen nagy bűnökben élt. Ja, hát én ezt tudom. És elmegy a kedvük. Csalódnak. És nem fognak, és nem ismerik fel a Szentlélek kiáradását. Ezeket a természet fölötti jelenségeket a Szentírás kijelentése és a Szentlélek segítségével meg lehet ítélni. Van egy külön adománya a Szentléleknek, ez a lelkek vagy a szellemek megkülönböztetése. Ez az adomány megvolt Péter és Pál apostolnak is. Az utolsó előadásban szeretnék erről szólni. Tehát az egyik lehetőség az, hogy a bukott angyal fejedelem becsapja a hívőket. És azok a természet fölötti megnyilvánulások, amik vannak a gyülekezetben, ők azt hiszik, hogy a Szentlélektől van, de valójában nem. Sajnos. Ezt a lehetőséget nem lehet kizárni. De van egy másik lehetőség is, ezt sem lehet kizárni. A másik lehetőség az, hogy vannak és lehetnek olyan keresztény közösségek és keresztény hívők, valahol a világban, bárhol, akik a szívüket átadják Krisztusnak. Szeretik az Úr Jézust. Akarnak engedelmeskedni parancsolatainak. És ők részesedhetnek a Szentléleknek valamilyen mértékében. Csak van egy alapvető különbség. Ez nem a, nem a késői eső, hanem a korai eső. Ez nem a késői eső. Mert meg kell szentelni, meg kell jelenjen a lélek gyümölcse is az életükben. A szeretet, az öröm, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Meg kell jelenjen a jó gyümölcs. Erről a következő alkalommal szeretnék beszélni, a Szentlélek gyümölcséről. Hát ha nincs ott a lélek gyümölcse, mi igazolja, hogy az a Szentlélek tűz? Az életünkben ott van a kedvesség? Vagy most nem folytatom ezt. Tehát a másik lehetőség tehát az, hogy igenis lehetnek olyan közösségek, és vannak is biztos, akik szeretik az Úr Jézust. A szívüket átadták neki, és a Szentléleknek valamilyen mértékében részesednek. És miért ne lehetnének ott is természet fölötti megnyilvánulások? A jó Istentől, az Isten lelkétől. Lehet ilyen is. Azért, mert mi nem részesedtünk benne, hanem azt jelenti, hogy más nem részesedhet. Ne legyünk irigyek erre. Van ez a lehetőség. De a másik nagyobb veszély. A nagyobb veszély az, hogy a bukott angyal fejedelem átveri a hívőket. Ezért fontos, kedves hallgató, a Szentírást ismerni. Tanulmányozni, imádkozva és tanácskozva, mert akkor nem fognak olyan könnyen félrevezetni. Én nem szeretnék ítéletet mondani a karizmatikus mozgalom fölött, mert minden egyes közösséget és természetfeletti megnyilvánulást az Isten igének összefüggései alapján és Krisztus lelkének segítségével kellene megvizsgálni, beleértve a Szentlélek gyümölcsét is, hogy ott van-e. A hívő életében. Ahhoz, hogy nyugodt szívvel és biztosan meg tudjuk állapítani, hogy az ő közösségükben azok, amik ott történnek, Isten lelkétől valók, vagy a sátántól valók. Ezt a Szentírás alapján meg lehet állapítani. Természetesen, aki a megcsalatás állapotában van, az fogságban van. És nagyon nehéz szembesülnie azzal, hogy bizony becsaptak. Miközben én jót akartam. Nagyon nehéz szembesülni. Ehhez nagyon mély krisztusi alázatra van szükség. Az emberi énnek, az egónak semmi szerepe nincsen a Krisztus követésben. Ezt felejtsük el. A büszkeségnek, a sértődésnek, az önfelmagasztalásnak. Ezt felejtsük el. Aki Krisztus követi, az ezt levetközi. Megalázza magát Krisztus előtt, és Krisztus majd felmagasztalja őt. Az más. Tehát akik megcsalatás állapotában vannak, azok fogságban vannak, és nagyon nehéz beismerni azt, hogy hát bizony, lehet, hogy félrevezettek. Miközben én jót akartam, és nem akartak félrevezetni, és mégis félrevezettek. De hogyha valaki Krisztust választotta, és azt mondja, hogy Uram Jézus, én benned bízom, és ő hozzáfordul, akkor Jézus meg fogja őt szabadítani. És üdvözíti. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. és minket megszabadítson. Ezért adta az életét. Tehát a legfontosabb a hívő ember számára most az, hogy megtisztuljon a bűntől. Hogy megvallja a bűneit és megbánja azokat. Rendszeres legyen a bűnvallomás az életében. És hogy tartson ki a szeretet tetteiben. Mert aki szeretetben él, Istenben él, és Isten is ő benne, hangsúlyozza János apostol. Rendszeresen tanulmányozzuk a Szentírást, hogy legyen erőnk túllépni a csalódásokon, és ne csüggedjünk el. Ne csapja be az ember önmagát, hanem álljunk készen arra mindenkor, hogy Isten akaratát teljesítsük az életünkben. Na most már lassan a végéhez közeledek, de egy összegzést szeretnék. Az apostol cselekedetei második részéhez visszatérek. Mire irányul ott a Szentlélek munkája? Kedves hallgatók, arra irányul, hogy Péter apostol felmagasztalja magát? Nem. Ilyet olvasta? Vagy valamelyik apostol itt felmagasztalja magát? Nem. Egyáltalán nem. Jézus szerint, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Legyen az utolsó, legyen mindenkinek a szolgája. Mert aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Aki felmagasztalja magát, azt bizony megalázzák. Amikor először az első pünköskor a Szentlélek kiáradt, akkor a következő tényezőket lehetne összegezni. Mindezek segítenek abban, hogy amikor másodszor is kiárad a Szentlélek, nagyobb mértékben árad ki, mint az első pünköskor, akkor, és nyilván a Szentírás más ige helyeit is figyelembe kell venni, akkor mindenképpen megértsük, hogy mi történik. És készen álljunk a Szentlélek befogadására. Na, melyek ezek a tényezők, amik az apostol cselekedetei második részéből kiderülnek? Jézus megígérte tanítványainak a szent lelket, hogy az velük lesz és bennük marad. Ez az evangéliumokban van megírva. Az igazság lelkét, aki eszükbe juttatja Jézus szavait, és arra készteti, hogy Jézusról tanúságot tegyenek. A Szentlélek Krisztust magasztalja föl. Nem más valakit. Krisztust. Az Atya Isten dicsőségére. A Szentlélek munkája ezt munkája. Második tényező, hogy a Szentlélek munkája arra irányul, hogy Jézus Krisztus személyi tanítását, különösen halálát, feltámadását helyezze a középpontba. Ez ugyanaz, amit az előbb mondta. Miért helyezték Krisztus kényszenvedését, halálát és feltámadását az ige hirdetés középpontjába a Szentlélek által az apostolok? Hát nem csak azért, hogy igazolják, hogy Jézus az Isten fia, nyilván azért is. Hanem azért, mert hogyha valaki minél inkább megérti azt, hogy Jézus milyen áldozatot hozott az ő bűnei miatt, hogy őt megmentse és üdvözítse, annál inkább el fog fordulni a bűntől. És annál hálásabb lesz az üdvözítőnek. Minél inkább megérti, hogy Krisztus nélkül örök halál lenne a sorsunk. De Krisztus által üdvösséget nyerhetünk. Ez egy hatalmas ajándék az Isten részéről. Az Isten csak azt kéri, hogy tagadjuk meg a bűnt, válasszuk Krisztust, és mondjunk le igent az ő parancsolatainak. Mert akkor ő a Szent Lelke által a többit kimunkálja a szívünkben, és elvezet az üdvösségre. Harmadik tényező. Ja igen, itt még a második tényezőhöz. Tehát Krisztust magasztalja fel a Szentlélek, az ő halálát, feltámadását, és a Szentlélek az ige hirdetés pedig gyelek és csodák is fogják igazolni a nép előtt. Harmadik tényező, hogy Isten, amit megígért, az egészen biztosan teljesíti. Jézus megígérte, hogy elküldi tanítványainak a szent lelket, és el is küldte. De volt egy feltétel. Egységre, egyetértésre kellett jutni. A szeretetben közösségre kellett jutni egymással. Addig nem árad ki a Szentlélek. Negyedik tényező. A Szentlélek mindig Krisztusra és az Isten igéjére irányítja a figyelmet. Nem hagyományokra, nem egyházi tanításokra, nem emberek vagy tisztségek felmagasztalására. Péter apostol a 16. Zsoltárból idézett, és Joel próféta könyvéből. Mit idézett a 16. Zsoltárból? Nem hagyod a lelkemet, azaz engemet. Nem azt mondja, hogy nem hagyod a testemet. Figyeljük! Nem hagyod a lelkemet, a Seolban, a holtak országában. És nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. A te szented, ugye Krisztusra vonatkozik. És ez így is teljesedett, mert Krisztus a harmadnapon föltámadt a halálból. Az Atya föltámasztotta őt. És többé nem hal meg. Ő az élet és a halál ura. Végül pedig, tudjátok, hogy milyen csodálatos ez az ígéret Pál apostolnál? Hogy a halál, mint utolsó ellenség, oda fog vettetni Krisztus lábai alá. Kedves jelenlévők, én ezt várom. A halál, mint utolsó ellenségben ellenség. Sajnos ellenség. Oda fog vettetni Krisztus lába alá. Mert Krisztus az Úr és a Király. Az Atya Isten dicsőségére. És ez be fog következni. Ez meg van ígérve. Ott van a korintusi első levélben. És akkor mit idézett Joel prófétától? Második fejezetből idézett Joel próféta könyvéből, hogy kiárasztom lelkemet a fiaitokra, lányaitokra, hogy profétálni fognak, az ifjak, a bének pedig álmokat, profétai álmokat látnak. És figyeljük, mivel folytatódik. És jeleket teszek az égen és a földön. Hogy elsötétül a nap, meg a hold vérszínű lesz, meg hasonlók. 19. században ezek a jelek már előfordultak. És a végidőben megismétlődnek. Ezt most nem tudom igazolni, csak eszembe jutott, de megvan a dokumentum hozzá. És Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor a Golgota, teljesen a Golgota elsötétedett. Bizony. Tehát ezek meg voltak írva és teljesedtek. Szeretném mondani, hogy a Joel prófétának ez a jövendőlése mind a korai, mind a késői esőre vonatkozik. Isten egyszerre tömören tudja elmondani az ő szent igéjében ugyan röviden mind a két esemény. A Szentlélek első kiáradására és a második kiáradására vonatkozóan is ugyanúgy el tudja mondani. Tehát mind a kettőre vonatkozik Joel proféta jövendőlése. Amit Péter idézett a Joel könyve második részéből, az főként a végidőre vonatkozik. Akkor itt tovább lépek. Ötödik tényező. A pünkösdi nyelvcsoda nem ismeretlen nyelven való beszéd volt, hanem az evangélium hirdetése érdekében az akkor ismert nyelveken szólalt meg a 120 tanítvány a Szentlélek indítására. Így minden zsidó, aki elzarándokolt Jeruzsálembe, a saját anyanyelvén hallhatta az evangéliumot, hogy hirdeti. Itt figyelembe kell venni, vagy kellene venni még az első korintusi levél 12. részét is, amelyben világosan fel vannak sorolva a Szentlélek adományai. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy valami a Szentlélektől van-e, vagy a bukott angyal fejedelmnek a csalása, ezt a fejezetet is figyelembe kéne venni. Mégpedig ott az van leírva, hogy például bölcsesség beszéde a Szentlélektől. Tudomány beszéde, vagy Isten ismeret beszéde. Ugye a tudomány itt Isten ismeretet jelent. Akkor különleges csodatévő erők, nagy hit, szellemek megkülönböztetése, a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázása, valamint a profitálás. Hát 8-at soroltam fel. Együtt van-e az a 8 karizma? Vagy csak egy van ott? Együtt van-e? Mert amikor a Szentlélek kiáradt, akkor együtt volt. És jelek és csodák, nem csak jelek és csodák történtek, hanem halott feltámasztás is az Úr Jézus Krisztus nevében. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. És akkor a befejezésképpen a legfontosabb érv, hogy a gyümölcseiről ismerhető fel a fa. Ezt mondta Jézus. A jó fa nem hozhat rossz gyümölcsöt. A rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt. A gyümölcseiről ismeritek meg őket. Nézzétek meg az életét. Ne csak azt, hogy milyen szépen prédikál. Nézzétek meg. Ezért, ha valaki idegenből idejön, és valami csodatevő erővel rendelkezik, nem kell oda menni. Nem tudod leellenőrizni, hogy otthon hány szeretője van. Bocsánat. Tehát akkor befejezésképpen hatodik tényező. Tehát a lélek gyümölcse megjelenti az életünkben, hatodik tényező. A Szentlélek kiáradt a 120 tanítványra. Akik azt hallották, azok közül 3000-en döntést hoztak, hogy elfogadják Krisztust az ő megváltójuknak, és hisznek benne. És el akartak szakadni a bűntől, és Krisztusnak akartak engedelmeskedni. Nem az a kérdés, hogy van-e erőm hozzá, mert senkinek nincs ereje hozzá elszakadni a bűntől. Hanem az a kérdés, hogy hiszünk-e abban, hogy Krisztus erőt ad. Mert ha hiszünk, akkor meg fogja adni ezt az erőt, és hogyha kérjük. Lehet, hogy még sokszor kell sírjunk a bűneink miatt, leborulva, Isten színe előtt, de meg fogja adni. Lépésről lépésre kivezet. Senki nem fog elveszni, még a leggyengébb ember sem fog elveszni, aki Krisztusba bízik, és belé kapaszkodik. Akik hittek, azok megkeresztelkedtek, és ők részesültek a Szentlélek ajándékaiban. Tehát a nagy sokaságból többen döntést hoztak. Akik döntést hoztak és megkeresztelkedtek, azok nem úgy mentek haza, mint ahogy oda mentek a hetek ünnepére, hanem Jézus tanítványaként. A többiek nem hoztak döntést. Ők is hallották az zúgást, hallották, hogy a saját nyelvükön hirdetik az evangéliumot, ők nem hoztak döntést, hanem gúnyolódtak némelyek közülük. Ezek teleitták magukat édes borral. Mindenki eldöntheti, hogy melyik táborhoz szeretne tartozni. Ahhoz a táborhoz, akik Krisztust válasszák, és akkor üdvözülnek, vagy a gúnyolódók táborához. Ma is sokan vannak a gúnyolódók táborában, és aki Krisztus követi, fogják gúnyolni és támadni, és kikezdik az indítékait. De Jézus azt mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De az én szavaim megtartották, a tiéteket is megtartja. És én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Tehát mindenki döntést hozhat Krisztus mellett, hogyha erre a Szentlélek őt indítja. Hát azt gondolom, hogy ebbe az előadásba ennyi fér bele, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.